A férfi az íróasztal mögött ült. Egy súlyos üveglevél nehezékkel játszott. Arca inkább kifejezéstelennek tűnt, semmint elgondolkodónak. Fakó arcinél látszott, hogy napjai nagy részét mesterséges fénynél tölti. Hivatalnok volt. Íróasztalok és akták embere. Furcsa mód illettek hozzá azok a kacskaringós föld alatti folyosók, melyeken át el lehetett jutni az irodájáig. Nem látszott sem öregnek, sem fiatalnak. Bőre sima volt, ránctalan, de szemében mérhetetlen fáradtság ült. A szobában lévő másik férfi idősebb volt. Napbarnitott arcán kackiás bajusz meredezett. Sugárzott belőle az elevenség, a tetvágy. Nyughatatlanul járkált föl alá, időnként odavetve egy-két megjegyzést. Jelentések. Robbant ki belőle a szó. Jelentés, jelentés, még több jelentés. S egyik sem ér fabatkát sem. Az íróasztalnál ülő férfi az előtte heverő dossziéra pillantott. A boríton mindössze egy név, kérdőjellel a végén. Betterton, Thomas Charles. Elgondolkodva bólintott, majd megszólalt. Szóval átnézte a jelentéseket, de egyikben sincs semmi említésre méltó. A bajuszos vállat vont. Honnan tudhatnám? Hát ez az. Az ember sohasem tudhatja, mondta, s közben nagyot sóhajtott. Az idősebb férfiból váratlanul, mint egy géppuska sorozat törtek elő a szavak. Jelentések Rómából, Torinóból, feltűnt a Rivérán, felbukkant Antwerpenben, ráismertek Oszlóban, látták Biarritzban, gyanúsan viselkedett Strasbourgban, egy elbűvölő szőkével látták az oszteni tengerparton. Kutyát sétáltatott Brüsszel utcáin. Nem volt még az állatkertben egy zebrával kéz a kézben, de Isten bizony, most már csak ez van hátra. Nincs semmi ötlete? Várton. Én magam reménykedtem az antwerpeni jelentésben, de aztán füstbe ment az egész. Persze most már. A fiatalabb férfi olyan hirtelen hallgatott el, mint akit villám sújtott. De tüstént magához tért, s rejtélyesen így szólt. Hát talán, és mégis, jó lenne tudni. Várton ezredes egyszerre csak hirtelen leült egy szék karfájára. Meg kell oldanunk a rejtét, szólt sürgetően. Hol, hogyan és miért? Ezekre a kérdésekre most már választ kell találnunk. Nem tűnhet el havonta egy-egy tudós, nekünk még csak halvány fogalmunk sincs arról, hogyan veszett nyomuk, miért és hova lettek. Ezen rágódunk, vagy nem? Bár most már ebben sem vagyok olyan biztos. Olvasta az amerikaiak legutóbbi bizalmas jelentését Bettertonról? Az íróasztal mögött ülő férfi bólintott. A szokásos baloldali beállítottság olyankor, amikor mindenki a baloldali pártokra szavaz. Már amennyire ki lehet deríteni, semmilyen veleszületett vagy maradandó jegy, illetve tulajdonság. Kutató volt már a háború előtt is, de jelentős eredményt nem ért el. Mikor Mannheim elmenekült Lengyelországból, Betterton az asszisztense lett. Aztán elvette a lányát. Mannheim halála után önállóan folytatta a kutatásokat, s mondhatom ragyogó eredménnyel. Az éjjel hasadással vált híressé. Brilliáns és teljesen új felfedezés volt. Betterton a legkiválóbb tudósok közé emelte. Ragyogó karrier állt előtte. Azonban a felesége a házasságkötésük után hamarosan meghalt. Betterton ettől teljesen összeomlott. Angliába jött, az utolsó 18 hónapot Harvellben töltötte. Csak 6 hónappal ezelőtt házasodott meg újra. Itt sincs semmi említésre méltó? Kérdezte Várton élesen. A másik tagadóan rázta a fejét. Semmi. A felesége egy helybéli ügyvédlánya. Férjhez menet előtt egy biztonsági ügynökségen dolgozott. Tudomásunk szerint nem politizál. Zéhasadás. Ejtette ki a szót Várton ezredes utálkozva és komoran. Mindaz, ami ezekkel a fogalmakkal neveznek, megdöbbent engem. Én régi vágású ember vagyok. Még egy molekulát sem tudtam elképzelni soha. Ezek meg manapság már a világegyetemet szedik darabokra. Atombombák, nukleáris hasadás, zéhasadás meg a többi. S Betterton az egyik főbomlasztó. Mit mondanak róla Harvellben? Megnyerő ember, ami a munkáját illeti. Semmi kiemelkedő, semmi különleges. Az ilyen hasadás gyakorlati felhasználásának lehetőségén dolgozott. Kis időre mindkét férfi hallgatásba burkolózott. Beszélgetésük felületessé már-már automatikussá vált. A titkos jelentések dossziéban hevertek az asztalon, de nem volt bennük semmi olyan, amiről érdemes lett volna szót váltani. Angliába érkeztekor persze gondos megfigyelés alá került. Szólalt meg újra Várton. Természetesen. Minden a legnagyobb rendben volt. 18 hónappal ezelőtt morfondírozott az ezredes. Az óvintézkedések aztán kiborítják őket. Az állandó megfigyelés, a bezártságérzet. Ettől persze idegesek lesznek, különösek. Tapasztaltam már ezt elégszer. Elkezdenek álmodozni egy ideális világról. Szabadság, testvériség, érdekszövetségek és dolgozni az emberiségért. Ez az a pillanat, amikor valaki, aki többé-kevésbé az emberiség alja, meglátja a lehetőséget és él is vele. Nincs még egy olyan hiszékeny fajta, mint a tudós. Még a rádió is ezt fújja. Ki tudja, miért ilyenek. A másik holdfáradtan mosolygott. Hát igen, így lehet. Ők azt hiszik, tudják, s ez mindig veszélyes. A mi fajtánk más. Szürke, egyszerű emberek vagyunk. Mi nem akarjuk megváltani a világot. Csak fölszedegetjük a széttört darabokat, és eltávolítunk egy-két csavart, ha megakasztja a gépezetet. Elgondolkodva dobolt ujjaival az asztallapján. Csak egy kicsivel tudnék többet Bettertonról. Nem az életéről, munkájáról, hanem az olyannyira árulkodó mindennapos dolgokról, mint például, hogy milyen vicceken nevetett, miért káromkodott, kiket csodált, kiket gyűlölt. Várton kíváncsian figyelte. És a felesége? Kihallgattad már? Többször is. Ő sem tud segíteni? A fiatalabb férfi válvonogatva felelt. Ez ideig még nem tette meg. Úgy gondolod, talán tud valamit? Hát be nem ismerte, hogy bármit is tudna. Csak a szokásos reakciók. Fájdalom, bánat, kétségbejtő aggódás. Előzetesen semmi gyanúsat nem vett észre. A férje élete tökéletesen kiegyensúlyozott volt, semmiféle erős megrázkódtatás nem érte, és így tovább. Saját feltevése szerint a férje emberrablók kezébe kerül. De te nem hiszel neki. Tudom, nagy hibám. Felelte a másik kesernyésen, de sose hiszek senkinek. Hát, mondta lassan Várton, nyitva kell tartanunk a szemünket. Hogy néz ki? Akikből 12 egy tucat, ilyenekkel a bridge asztaloknál naponta találkozhatsz. Várton értően bólintott. Ez megnehezíti a dolgot. Most is itt van. Megint részletesen kihallgatom mindenről. Ez az egyetlen járható úr, bár én nem lennék képes rá. Nem lenne hozzá türelmem. Nem is tartalak fel tovább. Egy lépéssel sem jutottunk előbbre, vagy mégis? Állt fel mondat közben. Egy tapottat sem, sajnos. Átnézhetnéd tüzetesen még egyszer azt az oszlói jelentést. Talán ez az a hely. Várton bólintott és kiment. A másik felvette a keze ügyében lévő telefont és beleszólt. Várom Mrs. Bettertont, kísérje be. Üres tekintettel merett maga elé, míg csak kopogást nem hallott. 27 év körüli, magas nő állt az ajtóban. Mrs. Betterton jellegtelen, átlagos megjelenősű volt, egyetlen feltűnő tulajdonsággal, ragyogó, különös fényben ízó, bronzvörös hajjal. És ez a csodálatos haj egy szinte semmit mondó jelentéktelen arcot keretezett. Kékezölt szeme és világos szempillája sem ütött el az átlagtól, mint a vörös haj leggyakoribb velejárója. A férfinak feltűnt, hogy Mrs. Betterton nincs kifestve. Magában, míg az asszonyt üdvözölte és az íróasztal melletti székhez kísérte, elkönyvelte ennek jelentőségét. Egyre inkább hajlott a gondolatra, hogy Mrs. Betterton többet tud annál, mint amit neki eddig elmondott. Tapasztalatai szerint a nők még akkor is kifestik magukat, ha valami nagy bánat érte őket. Jól tudva, hogy a bánat, a könnyek milyen sokat ártanak a külsejüknek, mindent elkövetnek, hogy a pusztítás nyomait eltüntessék. Eltűnődött azon, vajon Mrs. Betterton szándékosan mondott el a sminkről, hogy minél élethűbben játszhassa el az összetört szív feleség szerepét. Ó, Mr. Jessop, úgy reménykedem. Van valami híre számomra? Szólalt meg elcsukló hangon. A férfi tagadólag rázta meg a fejét, és nyájasan így válaszolt. Nagyon sajnálom, hogy megint ide kellett kéretnem, Mrs. Betterton. Sajnos most sem tudok mondani semmi biztatót. Tudtam. Ezt írta a levelében is. De reménykedem. Hát, ha azóta. Örültem, hogy eljöhetek. Csak ülni otthon töprengve, tépelődve, nincs ennél rosszabb, hisz nem tehetek semmit. Nem haragszik, Mrs. Betterton, ha pontról pontra megint kikérdezem mindenről? Felteszem, ugyanazokat a kérdéseket kiemelve a már ismert részleteket, magyarázkodott a Jessopnak nevezett férfi. Tudja, hát ha felmerül valami kis apróság. Valami, amire korábban nem gondolt, vagy nem tartotta említésre érdemesnek. Igen, igen, értem. Kérdezzen nyugodtan bármiről. Utoljára augusztus 23-án látta a férjét? Igen. Ez volt az a nap, amikor Párizsba utazott egy konferenciára? Igen. Jessop gyorsan folytatta. A férje az első két napon részt vett a konferencián. A harmadik napon nem került elő. Az egyik kollégájának korábban említette, hogy inkább Batomos kirándulásra megy. Batomos? Mi az? Kis csónak, amivel a Szajnán csónakáznak. Élesen nézett az asszonyra, amikor föltette a következő kérdést. Meglepte önt ez a dolog, mint olyan megnyilvánulás, ami nem jellemző a férjére? Az asszony habozva felelt. Valóban meglepett. Én azt hittem, Tom szenvedélyesen érdeklődik a konferencián elhangzó dolgok iránt. Meg lehet. Igaz, az előadás témája ezen a bizonyos napon nem érintette az ő kutatási területét. Talán ezért engedélyezett magának egy szabad napot. De az ilyesmi nem volt jellemző a férjére, ugye? Az asszony tagadólag rázta a fejét. Aznap este nem tért vissza a szállodájába, folytatta Jessop. Azt már kiderítettük, hogy sehol nem lépte át a határt. A saját okmányaival bizonyosan nem. Nem tud arról, hogy esetleg lett volna még egy útlevele? Ne talán más néven. Ó, dehogy! Miért lett volna? Jessop árgus szemekkel figyelte az asszonyt. Sose látott nála ilyesmit? Az asszony hevesen rázta meg a fejét. Nem, s nem hiszem, hogy lett volna neki. Egy pillanatig sem tudom elhinni, hogy előre megfontolt szándékkal ment el, ahogy azt önök valamennyien megpróbálják beállítani. Valami történhetett vele. Vagy pedig talán elvesztette az emlékezetét. Egészséges volt? Igen. Rengeteget dolgozott, és néha fáradtnak érezte magát. De semmi több. Nem aggódott, vagy nem volt levert valami miatt? Mrs. Betterton reszkető kézzel kinyitotta a táskáját, és kivette a zsebkendőjét. Nem. Nyugodt és kiegyensúlyozott volt. Oly rettenetes ez az egész. A hangja remegett. Nem tudom elhinni. Soha, sehova nem ment úgy el, hogy előtte ne szólt volna nekem. Valami történt vele. Elrabolták, vagy megtámadták. Talán már meg is halt. Megpróbálok nem gondolni rá, de néha úgy érzem, csak ez történhetett. Kérem, Mrs. Betterton, ne lovalja magát bele abba a feltételezésbe. Ha halott lenne, a holtteste már bizonyosan előkerült volna. Egyáltalán nem biztos. Szörnyű dolgok történnek. Vízbe folythatják, vagy beledobhatták a csatornába. Párizsban bármi megtörténhet. Biztosíthatom, asszonyom, hogy a párizsi rendőrség nagyon jól működik. Mrs. Betterton levette szemétől a zsebkendőt, és metsző düvel meredt a férfira. Tudom, mire gondol, de nincs igaza. Tom nem adott, vagy nem árult volna el titkokat. Nem volt ő kommunista. Egész élete nyitott könyv. Mi volt a férje politikai meggyőződése? Úgy tudom, Amerikában demokrata volt. Itt a munkáspártra szavazott. Valójában nem érdekelte a politika. Mindenek előtt tudós volt. Kihívóan hozzátette. Ragyogó tudós. Igen, mondta Jessop. Kiváló tudós. Hiszen épp ez a bökkenő. Előnyös ajánlattal rávehették arra, hogy hagyja el az országot, s máshol dolgozzon. Ez nem igaz. A dű megint úrrá lett az asszonyon. Ez az, amit az újságok is híresztelnek. Ezt gondolja ön is, miközben kihallgat engem. De mindez nem igaz. Sosem menne el úgy, hogy ne mondaná meg nekem, vagy legalább ne tenne említést a tervéről. És nem mondott önnek semmit? Jessop szeme ismét fürkészően tapadt az asszonyra. Semmit. Nem tudom, hol van. Arra gondolok, elrabolták, vagy pedig, ahogy már mondtam is, halott. De előbb ezt nekem tudnom kell. Meg kell tudnom minél előbb. Nem bírom itt sokáig. Csak várni és tépelődni. Nem tudok aludni, nem tudok enni. Belebetegszem az aggodalomba. Tud nekem segíteni? Akar segíteni egyáltalán? Jessop felkelt és megkerült a székét. Zavartan mormolta. Nagyon sajnálom, Mrs. Betterton, olyan nagyon sajnálom. Higgy el, minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy kiderítsük, mi történt a férjével. Minden nap kapunk információkat, híreket. Információkat? Honnan? Kérdezte Mrs. Betterton élesen. Miről szólnak ezek a jelentések? A férfi megrázta a fejét. Először mindegyiket le kell ellenőrizni, átszűrni, megvizsgálni. De ahogy már lenni szokott, sajnos ezek többnyire mód felett megbízhatatlan értesülések. Tudnom kell, nem bírom így tovább, suttogta az asszony megtörten. Nagyon aggódik a férjért, Mrs. Betterton. Hogy kérdezhet ilyet? Persze, hogy aggódom, hiszen még csak 6 hónapja vagyunk házasok. Csak 6 hónapja. Igen, tudom. Nem volt önök között, elnézést a kérdésért, semmiféle veszekedés? Nem, nem. Más nő miatt? Természetesen nem. Mondtam már, csak tavaly áprilisban házasodtunk össze. Kérem, higgy el, nem azt akarom sugallni önnek, hogy ez lehet az eltűnése oka, de minden eshetőséget számba kell vennünk, mikor valaki ilyen nyomtalanul vészel. Azt állítja tehát, hogy a férje korábban egyáltalán nem tűnt furcsának, zaklatottnak, netán gondterheltnek? Nem, nem, és nem. Az emberek lehetnek ingerültek és feszültek, Mrs. Betterton, különösen, ha olyan munkájuk van, mint az ön férjének is volt. Állandóan szigorú megfigyelés alatt élni. Valójában talán az a normális, ha idegesek. Jessop megnyugtatóan mosolygott az asszonyra, de ő nem viszonozta. Olyan volt, mint mindig. Hangzott a lakonikus válasz. Elégedett volt a munkájával? Egyáltalán beszélt önnek a kutatásairól? Nem. Olyan annyira szakmai jellegű volt. Nem tud arról, hogy voltak-e lelkiismereti aggályai felfedezésének esetleg pusztító felhasználása miatt? Tudósok gyakran félnek ettől. Sosem tett említést ilyesmiről. Nézze, Mrs. Betterton, hajolt át Jessop az íróasztalon, levetve magáról valamennyire az érzéketlenség álarcát. Én megpróbálok valamiféle képet alkotni a férjéről, és valamiért ön nem akar ebben segíteni nekem. De hát mit mondjak még, vagy mit tegyek? Minden kérdésére válaszoltam. Igen, válaszolt a kérdéseimre, csak hogy az mind negatív válasz volt. Valami pozitívumot szeretnék, ami előmozdítja a dolgot. Érti, mire gondolok? Sokkal könnyebben megtalálunk valakit akkor, ha tudjuk, milyen ember az illető. Az asszony egy pillanatra eltöprengett. Értem. Végül is azt hiszem, értem, mit akar. Nos, Tom, kedves volt, vidám, jó természetű. No és okos, természetesen. Jessop mosolygott. Hát ez csupán felsorolás. Próbáljuk meg személyesebbé tenni. Sokat olvasott? Igen, meglehetősen. Milyen könyveket? Életrajzokat, a könyvünnesség ajánlásait és krimit, ha fáradt volt. Konvencionális olvasó, valóban. Milyen kedvelései voltak? Kártyázott, netán sakkozott? Bridget, Dr. Evans-szel és a feleségevel szoktunk játszani hetente egyszer-kétszer. Sok barátja volt a férjének? Könnyen barátkozott, társasági ember volt. Nem egészen így értettem. Úgy gondolom, olyan ember volt-e, aki sok időt töltött a barátaival. Időnként golfozott a szomszédainkkal. Csak közös barátaik voltak? Igen. Tudja, olyan sokáig élt Amerikában, Kanadában született. Kevés embert ismert itt Angliában. Jessop a könyökén lévő cetlire pillantott. Legutóbb 3 ember látogatta meg az államokból. A nevük itt van ezen a papíron. Értesüléseink szerint az utóbbi időben mindössze ezzel a 3 személlyel találkozott, hogy úgy mondjam, a külvilágból. Ezért fordítunk rájuk különleges figyelmet. Először is Walter Griffiths. Meglátogatta önöket Harvellben? Igen. Látogatóba érkezett Angliába, s felkereste Tomot is. Hogy reagált a férje? Meglepődött, de nagyon örült a találkozásnak. Jó barátságban voltak még régebben, az államokban. Ez a Griffiths milyen benyomást tett önre? De hiszen önök már biztosan mindent tudnak róla. Valóban így van, de én azt szeretném hallani, hogy ön mit gondol róla. Mrs. Betterton egy pillanatra elgondolkodott. Komoly volt, de meglehetősen bőbeszédű. Velem nagyon udvariasan viselkedett. Látszott rajta, hogy jól érzi magát Tom társaságában, és égett a vágytól, hogy beszámolhasson neki mindarról, ami azóta történt, mióta Tom Angliába jött. Az összes helyi pletykáról gondolom. Én eléggé untam, hiszen nem ismertem az említett személyeket. Különben is a vacsorát készítettem, amíg ők az emlékeikről beszélgettek. Politikai kérdések nem kerültek szóba? Ön arra céloz, hogy Griffiths netán kommunista volt? Olvi Bettertonnak arcába szökött a vér, de nem volt az. Azt hiszem, valami kormánytisztviselő az államügyészi hivatalban. És különben is, mikor Tom nevetve mondott valamit a boszorkányüldözésekről, ő komolyan azt válaszolta, hogy itt mi nem értjük meg az államokban történteket. Szerinte azok a dolgok szükségesek voltak. Ezt is az bizonyítja, hogy nem lehet kommunista. Kérem, kérem, Mrs. Betterton, ne izgassa fel magát. Tom nem volt kommunista. Állandóan ezt hajtogatom, ön mégsem hisz nekem. Dehogy nem hiszek én. A kérdés mégis felvetődik. Térjünk át a másik külföldire, Dr. Mark Lucasra. Vele Londonban futottak össze, a Dorset szállóban. Igen. Egy előadásra jöttünk fel Londonba, s a műsor után a Dorsetben vacsoráztunk. Váratlanul ez a Lucas, vagy Luke, odajött hozzánk, és üdvözölte Tomot. Kutató, valami vegyész. Utoljára az Államokban találkozott Tommal. Német emigráns volt, és felvette az amerikai állampolgárságot. De ön már ezt is biztosan. Tudom-e mindezt? Igen, Mrs. Betterton, tudom. A férje meglepődött, Lucas láttán? Igen, nagyon csodálkozott. Örült? Igen, azt hiszem. De nem biztos benne? Hát Tom később azt mondta, hogy sosem volt vele szorosabb kapcsolatban. Tehát csak véletlenül futottak össze? Nem beszéltek arról, hogy később még találkoznak? Nem, véletlen találkozás volt. Értem. A harmadik külföldi kapcsolat egy nő volt. Mrs. Carol Speeder, szintén az Államokból. Ez hogyan történt? Azt hiszem, az ENSZ-nél dolgozik. Még Amerikából ismerte Tomot. Londonból hívta fel, s arra kérte, hogy valamelyik nap ebédeljünk együtt. De nem jött össze a dolog. A férje mégis találkozott Mrs. Speederrel. Hogy mit mond? Képett el az asszony. Nem említette önnek? Egy szóval sem. Olvi Betterton meghökkent, és zavartan nézett ki hallgatójára. Jessop megsajnálta az asszonyt, de szigorúságból jottányit sem engedett. Végre talán eljutottunk valahová, gondolta magában. Nem értem. Szólalt meg az asszony bizonytalanul. Igazán különös, hogy erről egy szót sem szólt. A Dorset szállóban ebédeltek augusztus 12-én szerdán. Itt szállt meg Mrs. Speeder. Augusztus 12-én? Igen, valóban felment akkor Londonba, de Mrs. Speederről még csak említés sem tett, mondta, majd egy kérdés tört fel belőle. Hogy néz ki az a nő? Egyáltalán nem vonzó, Mrs. Betterton. A 30-as éveiben járó értelmes benyomást keltő nő, de nem különösebben csinos. A legkevésbé sem valószínű, hogy valaha is intim kapcsolatban állt volna a férjével, válaszolta Jessop megnyugtatóan. Éppen ezért furcsa, hogy nem beszélt önnek a találkozásukról. Ó, igen, értem már. Kérem, gondolkodjon kicsit, Mrs. Betterton. Észlelt valami változást ebben az időben a férjen? Augusztus közepetáján. A konferencia előtt körülbelül egy héttel. Nem. Nem vettem észre semmit. Semmi furcsát, szokatlant. Jessop sóhajtott. A telefon megcsörrent az íróasztalon, és ő felvette a kajlót. Tessék, egy férfi van itt, uram, aki a Betterton ügyben keresi önt. Hogy hívják? A hang a vonal másik végén diszkréten hümmögött. Nem tudom ön, hogy ejteni, uram, én meg sem próbálom. Jobb lesz, ha betűzöm. Halljuk. Jessop az előtte fekvő jegyzetömre firkantotta a betűket. Lengyel? Kérdezte. Nem mondta, uram. Egész jól, de némi akcentussal beszél angolul. Kérje meg, hogy várjon. Igenis, uram. Jessop letette a telefon, majd Olvi Bettertonra nézett. Az asszony csak ült ott csendesen, lefegyverző, mégis reménytelen nyugalommal. Jessop a jegyzettömről letépte a lapot, amire az imént a nevet írta, és átnyújtotta az asszonynak. Ismeri? Kérdezte. Mrs. Betterton szemei kitágultak, és mintha pillanatnyi riadalom suhant volna át az arcán. Igen, válaszolta. Kaptam tőle egy levelet. Mikor? Tegnap. Tom első feleségének az unokatestvére. A napokban érkezett Angliába. Nagyon aggasztotta Tom eltűnése. Érdeklődött, kaptam-e hírt felőle, és együttérzéséről biztosított. Korábban sose hallott róla? Az asszony tagadólag rázta meg a fejét. A férje sosem beszélt róla? Nem. Előfordulhat, hogy nem is a férje rokona? Ó, de hogy nem hiszem, ez eszembe se jutott, válaszolta kissé meghökkenve. Tom első felesége külföldi volt, Mannheim professzor lánya. Ez a férfi úgy írt, mintha mindent tudna róluk. Rendkívül udvarias, korrekt levél volt, és olyannyira külföldi, ha érti, mire gondolok. Teljesen eredetinek tűnt. És különben is, mi értelme lenne egy hamisítványnak? Ezt kérdezem én is magamtól, mosolygott Jessop bágyattan. Addig törjük a fejünket, hogy már a legkisebb dolgot is gyanúsnak találjuk. Az meg lehet. Az asszony hirtelen megborzongott. Az ön szobája, mint a folyosók labirintusának közepén lenne, mint egy álom, amiből úgy tűnik, többé nem lehet kikeveredni. Igen, azt hiszem tényleg kiválthat klausztrofóbiás érzést, jegyezte meg Jessop. Olvi Betterton felemelte a kezét, és homlokából hátra simototta a haját. Értse meg, nem bírom tovább. Fakadt ki megint. Csak ülni és várni. El akarok menni valahová, hogy kiszabaduljak ebből. Legszívesebben külföldre mennék. Valahová, ahová a riporterek nem hívnak fel minden pillanatban, és az emberek nem bámulnak meg. S nem kell barátokkal találkoznom, akik folyton kérdezősködnek. Pillanatra megállt, majd folytatta. Azt hiszem az összeroppanás határán állok. Megpróbáltam bátran elviselni, de túl sok volt ez nekem. Az orvosom egyetért velem. Azt mondja, el kellene utaznom valahová 3-4 hétre. Elhoztam a levelét, megmutathatom önnek. A táskájában keresgélt, majd kivett egy borítékot, és Jessop íróasztalára tette. Tessék, itt van. Jessop kivette a levelet a borítékból, és olvasni kezdte. Igen, értem. Fűzte hozzá, aztán visszadta. Szóval elutazhatok? Az asszony szemei nyugtalanul fürkészték Jessopot. Természetesen, Mrs. Betterton, húzta fel meglepődve a szemöldökét Jessop. Miért ne? Azt hittem, ellenezni fogja. Én? Miért? Ez teljesen az ön magánügye. Meg tudná oldani, hogy bármikor érintkezésbe léphessek önnel, még távol van? Arra az esetre, ha bármi történne. Természetesen. Mi a terve, hova utazik? Valahová, ahol mindig süt a nap, és nem túl sok az angol. Spanyolországba, vagy Marokkóba. Jó úti terv. Biztosan jót tesz önnek. Köszönöm, nagyon köszönöm. Izgatottan és lelkesülten állt fel, bár kissé idegessége még mindig szemmel látható volt. Jessop is felállt, kezet fogott az asszonnyal, majd megnyomta a csengőt a segédtisztért, aki kikísérte Mrs. Bettertont. Jessop visszament és leült a székébe. Néhány percig ugyanolyan kifejezéstelen volt az arca, mint korábban. Aztán lassan, nagyon lassan elmosolyodott. Felemelte a telefont és beleszólt. Várom, Glidőr nagyot. Glidőr nagy? Ejtette ki a nevet Jessop. Hát nem könnyű, valóban, jegyezte meg a látogató, kicsit gúnyos felhanggal. A honfitársai Glidernek hívták a háborúban, és most az államokban, amíg könnyebben kiejthető, Glinerre fog változni. És az államokból jön? Igen, egy hete érkeztem. Ön, bocsásson meg, Mr. Jessop? Igen, én vagyok. A másik férfi kíváncsian nézett rá. Hallottam már önről. Valóban? Honnan? A másik mosolygott. Talán túl nagy lépésekben haladunk. Mielőtt megengedné, hogy feltegyek néhány kérdést, átnyújtom önnek az amerikai nagykövetség levelét. Könnyed meghajlással adta át Jessopnak, aki átfutotta, majd letette, és kutató tekintettel nézett látogatójára. Magas, meglehetősen kimérten, mereven viselkedő, 30-as éveiben járó férfi volt. Szőke haja, európai divat szerint vágva. Beszéde lassú, átgondolt, s bár egy bizonyos akcentus érződött rajta, nyelvtanilag hibátlan. Jessopnak feltűnt, hogy a férfi egy cseppet sem nyugtalan, vagy bizonytalan. Ez már önmagában is szokatlan volt. A legtöbb ember, aki bejön ebbe az irodába, ideges, izgatott vagy félénk. Némelyik ravasz, némelyik erőszakos. És most itt van egy ember, aki teljes mértékben ura önmagának, aki pókerjátékos arccal pontosan tudja, mit miért tesz, és akit egyáltalán nem könnyű rávenni arra, hogy többet mondjon el, mint amit ő saját maga is el akar mondani. És mit tehetünk önért? Kérdezte nyájasan Jessop. Csupán azuránt érdeklődöm, megtudtak-e valami újat Thomas Bettertonról, aki valami szenzációs módon tűnt el. Amit az újságokban olvasok, azt egyszerűen nem hiszem el. Így hát megérdeklődtem, kitől kaphatok megbízható információt. Önhöz küldtek. Nagyon sajnálom, de nekünk sincs Bettertonról pontos információnk. Azt hittem, valamilyen megbízással külföldre küldték. Egy pillanatra elhallgatott, majd különös hangon tette hozzá. Talán valami titkos megbízatás. De drága uram, Jessop majdnem bánatos arccal nézett látogatójára. Betterton tudós volt, nem diplomata. Ne adj Isten, titkos ügynök. Jól rám pirított, Mr. Jessop, de neveket mindenre lehet találni. Bizonyára tudni szeretni, miért érdekel engem egyáltalán ez az ügy. Thomas Betterton első felesége, az unokahúgom volt. Igen, ha jól értesültem, ön Mannheim professzor unoköccse. Tehát már tudja. Ön nagyon jól informált. Tudja, ha az emberek idejönnek, sok mindent elmondanak, mormolta Jessop. Betterton felesége volt itt. Ő említette, hogy levelet kapott öntől. Igen, részvétemet fejeztem ki, és érdeklődtem, vannak-e újabb fejlemények. Ez igazán szép volt öntől. Az édesanyám Mannheim professzor egyetlen testvére volt. Nagyon szerették egymást. Gyermekkoromban sok időt töltöttem a nagybátyáméknál Varsóban. Lányával, Elzával úgy szerettük egymást, mintha édes testvérek lettünk volna. Mikor a szüleim meghaltak, oda költöztem hozzájuk. Azok voltak a boldog idők. Aztán jött a háború, a tragédiák, a borzalmak, és mindaz, amiről már csak hallgatni lehet. A nagybátyám és Elza Amerikába menekült. Én csatlakoztam az ellenállási mozgalomhoz, majd a háború befejezése után különböző megbízásokat kaptam. Mindössze egyszer tudtam meglátogatni őket Amerikában. Aztán eljött az az idő, mikor európai feladataimat befejeztem. Elhatároztam, hogy az államokban telepszem le, közel a nagybátyámhoz, Elzához és a férjéhez. De amikor megérkeztem, kiderült, hogy nagybátyám és Elza halott. A férje meg épp most költözött Angliába, ahol újra megnősült. Én pedig ott álltam megint egyedül, család nélkül. Akkor olvastam a jól ismert tudós Thomas Betterton eltűnéséről. Így idejöttem, hát ha tudok segíteni. Elhallgatott és fürkésző tekintettel nézett Jessopra, aki fa arccal bámult rá vissza. Miért tűnt el, Mr. Jessop? Épp ez az, amit mi is tudni szeretnénk. Talán ön mégis tudja. Jessop érdeklődéssel szemlélte, hogy a szerepek milyen könnyen cserélődnek. Megszokta, hogy ebben a szobában ő teszi fel a kérdéseket, és most ez az idegen, az inkvizítor. Biztosíthatom, hogy tényleg nem tudjuk, felelte mosolyogva. De sejtik. Úgy tűnik, mondta Jessop gondosan megrágva minden szót, hogy az esetek egy bizonyos sémát követnek. Előfordultak hasonlók korábban is. Tudom, s a látogatók kapásból felsorolt vagy fél tucatot. Majd jelentőség teljesen hozzátette. Mindegyik tudós. Igen. Lehet, hogy a vasfüggönyön túl vannak? Ez is egy lehetőség, de nem tudjuk. Biztosan a saját jó szántukból mentek el? Még erre is nehéz válaszolni. Ugye arra gondol, hogy ez nem az én dolgom. Ugyan kérem. Azt hiszem, igaza is van. Engem ez az egész csak Betterton miatt érdekel. Már bocsásson meg, mondta Jessop, de nem egészen értem az érdeklődését, hisz Betterton önnek csupán távoli rokona. Még csak nem is ismeri személyesen. Ez igaz, de nekünk lengyeleknek a család nagyon fontos. Kötelezettségekkel jár. Ezután felállt és szertartásosan meghajolt. Bocsássa meg, hogy elraboltam az idejét, és nagyon köszönöm a szívességét. Jessop is felállt. Igazán sajnálom, hogy nem tudtunk segíteni önnek, de sajnos mi is csak sötétben tapogatózunk. Hol érhetem el, ha valamit megtudunk? Az amerikai nagykövetségen keresztül megtalál. Nagyon köszönöm. Hajolt meg ismét az őrnagy. Jessop újra csengetett, majd miután Glider nagy elhagyta a szobát, beleszólt a telefonba. Kérem, Várton ezredest. Nos, az események úgy látszik mozgásba lendültek, mondta a belépő Vártonnak. Nocsak, mi történt? Mrs. Betterton külföldre akar utazni. Várton füttyentett. Megyünk a férjecskénk után? Remélem. Egy az orvosától hozott levéllel felszerelkezve jött, amelyben környezetváltozást és teljes pihenést javasoltak neki. Jól alakul. Bár ez természetesen igaz is lehet. Pusztán egy tény, figyelmeztette kollégáját Jessop. Persze, ezt sem hagyhatjuk ki a számításból. De nem ám, meg kell mondjam, nagyon meggyőzően adta elő magát. Egy pillanatra sem zökkent ki a szerepéből. Gondolom, semmi újat nem tudtál meg tőle. Talán egy halvány nyom. Ez a Spider nevű nő, akivel Betterton együtt ebédelt a Dorsetben. Igen, Betterton ettől nem beszélt a feleségének. Ó, tűnődött Várton, gondolod, hogy ez lényeges? Talán Carol Spider beidézte az amerikai ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság. Tisztázta magát, de hát végül is mindegy, bűnös volt-e, vagy csak annak hitték. Mindegy, húron pendül. Ő lehetne egy esetleges kapcsolat. Talán az egyetlen, hogy Betterton nyomára akadjunk. S mi a helyzet Mrs. Bettertonnal? Sehol senki, aki esetleg később rábeszélhette erre a külföldi utazásra? Nincs személyes kapcsolata. Tegnap levelet kapott egy lengyel férfitől, Betterton első feleségének unokatestvérétől. Épp az előbb volt itt. Hogy néz ki? Valahogy nem valóságos, mondta Jessop. Túlságosan is idegen, kifogástalan, különös, valószínűtlen személy, és mindenről tud. Gondolod, hogy ő lenne a kapcsolat? Lehetséges. Nem tudom, mit gondoljak felőle. Zavarba hoz. Tartsuk rajta a szemünket? Igen, persze. Kétszer csengettem, mosolygott Jessop. Te ravasz róka a magad kis trükkjeivel, jegyezte meg hamiskásra. Majd újra, komolyra fordítva a szót megkérdezte. Hogy gondolod? Esetleg Janet és a régi jól bevált módszer. Spanyolország vagy Marokkó? Nem Svájc? Nem, most nem. Erre a két országra gondoltam a legkevésbé. Nem szabad az ellenfelet lebecsülni. Várton utálkozva pöckölte arrébb a titkos iratokat tartalmazó dossziét. Körülbelül ez az a két ország, ahol Betterton nem bukkan fel. Jegyezte meg bosszusan. Szóval mindent erre az egy lapra teszünk fel. Uram Jézus, ha ezzel is befutcsolunk. Jessop hátradőlt a székben. Olyan régen voltam már szabadságon. Elegem van az irodából. Azt hiszem, egy kis időre külföldre utazom. Az Air France 108-as párizsi járatához erre tessék. A Heathrow repülőtér folyosóján várakozó utasok felálltak. Hillary Craven felkapta kisméretű gyíkbőr utazótáskáját, és a többi utassal együtt kilépett a repülőtér betonjára. A szél csípősen fújt, kivált annak tűnt a fűtött előcsarnokból kilépve. Hillary megborzongott, és összép húzta magán bundáját. Követte a többi utast a várakozó repülőgéphez. Ez az. Menni, menekülni. El ebből a szürkességből, hidegből, a halott dermesztő gyötrődésből. Menekülni a napfényre, a kék égre és egy új életbe. Megszabadulni végre a reménytelenség és kínlódás nyomasztó terhétől. Fölment a repülőgép lépcsőjén, kissé lehúzta a fejét, hogy az utastérbe lépjen. A steward a helyére kísérte. Hónapok óta először érezte, hogy megszabadul a fájdalomtól, amit néha már fizikai fájdalomként élt át. Elmegyek, mondta magában reménykedőn, el fogok menni. A gép motorjainak zúgása, harsogása felkavarta. Érezte a bennük rejlő elementáris erőt. Civilizált boldogtalanság, minden boldogtalanságok legrosszabbika, szürke és sivár, de most meg fogok szabadulni.